A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Renk Zoltánnal, a Hungrana keményítő és izocukorgyártó és forgalmazó Kft. Vezérigazgatójával, és az előző részben arról beszélgettünk, hogy hát nagyon nehéz évet, vagy hát nagyon nem jó évet zártak tavaly, és hát ennek több oka volt, most ezt nem ismétlem el, mert megbeszéltük, de hát lényeg az, hogy a magas árak, a csökkenő fogyasztás szinte minden termékre hatott, és ezért aztán még igazán alakult jól a tavalyi év. Még egy pár mondatot ejtsünk az idei tervekről. Ugye az már elhangzott, hogy nem számítanak túl pozitív piaci folyamatokra idén, ehhez képest mit terveznek? Tehát milyen célokkal vágtak neki ennek az évnek?
Ambiciózus célokkal. Ugye egy nagyobb tempót, nagyobb úgynevezett kidarálást, magasabb eredményt várunk idéntől. Ami, ahogy elmondtam, hogy a tavalyi évhez képest nem nehéz, mert az ilyen elmúlt 20 évnek a leggyengébb éve volt ilyen tekintetben, de a versenyt állni kell, hiszen verseny van a szereplők között, ugye nekünk is gyakorlatilag új szereplők jelentek meg a környező országokban, az elmúlt években új kapacitásokkal jelentek
itthon
meg a mi piacainkon.
Lettek új szereplők, nem?
Itthon is voltak kapacitás bővítések, igen, de Bulgáriában, Romániában, lengyeleknél, tehát itt az a régió, ahol mi így termelünk. Sőt, a franciák is néha benyomulnak ebbe a régióba a termékeikkel, tehát ugye azért a verseny az komoly. Úgyhogy ennek megfelelően nekünk is fejleszteni kell. Természetesen az energiahatékonyság, energia függetlenedés, zöld energiának a növelése az egy stratégiai szempont lett. Eddig is az volt, de az elmúlt két év az bebizonyította, hogy ezzel nagyon-nagyon komolyan kell foglalkozni.
Már az előnyeit is látták itt a nehéz pillanatokban?
Nagyon-nagyon. Tehát, hogyha mondjuk nekünk nem lett, hogy nekünk van 4 biomassa gazánunk, most építjük az 5. Ez a minden jól megy, nyár végére elkészül és üzembe áll. Ha nem lettek volna ezek, akkor én azt gondolom, hogy teljesen kiárasztuk volna magunkat a piacról. Tehát egyszerűen annyira megdrágult volna a termelésünk, amit egyébként láttunk a versenytársainknál is, hogy hátrányba szorultak. Úgyhogy ezt növeljük, tervezünk egy biogáz üzem létrehozását is, részben egyébként feláldozva azt a rost alapanyagot, amit takarmány formájában állítunk elő, csak a rost az a legkevésbé értékes, mert rostból van bőven a takarmánypiacon. Viszont a másik oldalán meg gyakorlatilag önállátóak, nem teljesen, de mondjuk az energiaigényünk egyharmadát ki tudjuk váltani saját munka által előállított biogázzal. Tehát ez egy nagyon jól megtérülő projekt. Tehát erre fókuszálunk, ezek a projektjeink mennek, kapacitásbővítésben mi nem gondolkodunk, ellenben lesz egy új termékünk, egy negyedik takarmány termékünk, ami szintén egy magas fehérje tartalmú és nagyon jó aminósav összetételű élesztő fehérje takarmány. Ez is, ha minden jól megy, akkor szeptembertől már a polcokon, tehát ezt a takarmányos cégek ezt meg tudják venni.
Na de ehhez kell további beszállítókat találni, tehát mondjuk itt a kukoricapiacot még inkább magukhoz próbálják kötni, mert ugye azt tudom, hogy van ott a természetes beszállítói kör, akik egyszerűen akárhogy számolnak, nekik valószínű az éri meg a legjobban, hogy úgy nedvesen, ahogy van, beállni a traktorral a Hungrana udvarára, és akkor gyors megtérülés van, de hogy a távolabbi piacokról kénytelenek-e, vagy számolnak-e azzal, hogy idén máshonnan is hoznak?
Idén nem. Egyébként ez önmagában, ez az új termék, ez önmagában nem jelent kapacitás bővítést, tehát ez egyszerűen kicsit átstruktúráljuk egy picit, valamiből kevesebbet, ebből pedig egy új terméket állítunk elő. Nagyon bízunk benne, hogy nem lesz szükség import kukoricára, ugye Magyarországon termet elég.
A minőséges,
nincs gond, így van. Ugye az egy félelem, hogy a tavalyi még készleten lévő toxinos kukoricákat mennyire fogják bekeverni, ez a takarmánynál óriási probléma, tehát ettől egy picit tartunk.
De egyébként ezt nem lehet kommunikálni a gazdákkal, hogy ne toljanak ki saját magukkal is.
Ez folyik, ez a kommunikáció, nem csak a mi részünkről, tehát a felhasználók részéről, hanem Agrárkamara vagy a minisztérium részéről is, tehát elhangoztak ilyen figyelemfelhívások itt az elmúlt hónapokban. Ettől függetlenül ugye van, aki próbálkozik és ügyeskedik. Mi szigorú ellenőrzést tartunk fenn a kapuinknál, tehát ahol magasabbat mérünk, annál teherautónál azt visszafordítjuk és nem vesszük át. Ezt tavaly is sokan megégették magukat, tudtuk menedzselni a dolgot, tudtuk szinten tartani ezt az úgynevezett aflatoxint, ami egyébként az előbb beszéltünk a tejről, ugye ez teljesen átmegy a tejbe és földúsul a tejben, ott pedig komoly egészségügyi kockázatai vannak. Tehát ez nem vicc, ez nem játék, ezzel nagyon kell foglalkozni. Tehát ez egy komoly veszély, illetve a másik az, hogy ugye ilyen nagyon nyomott árkörnyezetben hiába mentek az input árak vissza, a műtrágya árak, a gazdálkodók azért még mindig nem talán a 23 vagy 24-es év azért nem a legjobb évük lesz, ez már előre borítékolható, vagy hát legalábbis a 23-as terméseknek az eladásából nem feltétlen lesznek nagyon nagy marzsok. Tehát a termelők kivárnak, és most a lehető legjobb árat szeretnék elérni. Ez egy kockázat, tehát hogyha mi hónapokon keresztül nem tudunk venni alapanyagot, akkor kénytelenek vagyunk máshonnan beszerezni. Erre egyébként volt már a múltban példa, de akkor is csak azért még egyszer mondom, mert nem tudtunk Magyarországon menni.
Na most ehhez kapcsolódóan azért az érdekes lehet, mert mondta, hogy most kevesebb területen vetettek kukoricát a gazdák. Ez annak köszönhető, hogy fordulnak el a kukoricától, tehát ez a egyébként hagyományosan Magyarországon talán a legjobban termelhető gabona. Úgy, hogy most volt 2-3 olyan év, amikor nagyon nehéz évük volt a kukoricatermesztőknek, de az látszik, hogy azért ez egy nem igazán kiváltható termék, vagy én legalábbis azt gondolom. De aztán majd ön elmondja, hogy azok, akik mondjuk elhagyták a kukoricát, miért hagyták el, és vajon bejönnek-e ezek a számítások?
Nem, én azt gondolom, a tavalyi év az, tehát a kisebb termőterület, az egy, mindig van egy vetésforgó, ami ugye gyakorlatilag kötelező a gazdáknak, tehát az, aki föld alapú támogatást vesz igénybe, annak kötelező alkalmazni a vetésforgó szabályait. De sokan döntöttek az előző éves tapasztalatok alapján, hogy nagyon kevés eredményt, vagy nem tudtak eredményt csinálni a kukoricán, akkor most kevesebbet vetettünk, és minden másból vetettek többet. Most idén pont fordítva lesz. Tehát azt látjuk, hogy a búza területe esett nagyon vissza. Mind a kettőnek körülbelül 5, tehát ilyen 1 millió hektár szokott lenni a búza és meg a kukorica is. Most valamikor 900-950 ezer, vagy 1 millió 50, de nagyjából azt lehet mondani 1 millió. Na most a búza árpa fog visszaesni, és feltételezhetően, amit majd tavasszal vetnek a kukorica, az pedig meg fog nőni drasztikusan. Majd ezt meglátjuk, én április vége, május elején ezt már látni fogjuk. A kérdés másik fele, hogy változik-e ez esetleg tartósan, én azt gondolom fog, tehát a klímaváltozás hatásait nem lehet szőnyeg alá söpörni, és sajnos a délalföldi régiók most már sokadik évben hát kedvezőtlennek bizonyulnak a kukoricatermesztésre. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a csapadék eloszlása, vagy a csapadék mennyiség csökkenése, a kiszámíthatatlan termelési környezet, az bizony a kukoricára nagyon nagy hatással van ott. Dunántúlon azt gondolom, hogy semmilyen változás nem történt az elmúlt időszakban, vagy akár a hajdúságban. Tehát az alföldi régiónak más részén, de a délalföld, Békés, Csongrád, ott én azt gondolom, hogy tartósan fog csökkenni a kukorica, igen. Ezzel kell számolnunk nekünk is, meg a termelőknek is. Természetesen ez nem olyan egyszerű, hiszen nem lehet valami gyorsan beemelni egy vetésforgóba, aminek egyébként stabil piaca van, stabil vásárlói vannak. Szóval ez sajnos nem olyan egyszerű kérdés.
Mert ugye a kukoricának azért van egy stabil piaca.
Abszolút. Igen. Tehát kukoricából és búzából is egyébként minden évben fölösleget termel Magyarország. Tehát a saját igényeinél sokkal többet. Búzából a dupláját, és kukoricából is azt lehet mondani, vagy mondjuk majdnem a dupláját, de kukoricából is általában egy jó évben a dupláját, valahol mondjuk egy 30-40%-kal többet termelünk, vagy 50%-kal többet termelünk, mint szükségünk van rá, és ezt exportáljuk.
És az exportnál ugye nem mindegy, hogy milyen az ár.
Tehát, hát nem mindegy, ott az exportőrök diktálnak, illetve a nemzetközi piacok. Tehát azt, hogy egy Dunába, egy hajóba rakva, vagy egy vasúti szerelvényre rakva, mennyit tudnak kínálni, az annak a függvénye, hogy ezt egyébként mondjuk Olaszországban mennyit fizet a vevő, vagy Franciaországban, vagy Hollandiában mennyit fizet a vevő, vagy a Fekete-tengeren Konstancában a kikötőben mennyit fizet a vevő, tehát azok pedig teljes mértékben globális árak. És ezért ugye szoktuk mindig elmondani, hogy Magyarország nem egy önálló szigetként működik a mezőgazdasági árak, termények, terményárak tekintetében, hanem hát bizony része vagyunk egy nagy rendszernek.
És hát egyébként ez az önök piaci pozícióját ilyen szempontból erősíti, vagy gyengíti? Mert ugye már az előbb is azért emlegettem itt azokat a gazdákat, akik hát egyszerűen begurulnak a traktorral, és már el is adták a terményt, hogy ez a fajta biztonság, ez ma mennyire számít a termelőknek? Mennyire lehet erre bazírozni, amikor árakról tárgyalnak?
Én azt gondolom, hogy mind a termelőknek, mind a feldolgozóiparnak ez egy nagyon fontos, hogy tehát itt ilyen kölcsönös egymástól való függés van, azt kell mondjam. Tehát nekik nagyon jó, hogy vannak feldolgozóipar, viszonylag van egy erős takarmányipar, vannak gyárak, amik feldolgozzák bioetanolt, keményítőt, izocukrot állítanak elő a termékekből, mert ez itt van közel, és ezek a gyárak éjjel-nappal mennek, nap 24 órájában, heti 7 nap, 365 nap, mindig kell az alapanyag. Ugye a takarmányipar már azért ciklikusabban vásárol. Ha ez nem lenne, akkor teljesen kitettek lennének gyakorlatilag az export piacoknak az igényeinek, igényei változásának. Nekünk pedig ugye nagyon fontos, hogy itt van az alapanyag, és fölösleg van belőle, hiszen ez a versenyképességünk egyik alapja, a másik, vagy egyik pillérje. A másik az a méretgazdaságosság, tehát bizony, ahogy egy gazdálkodóra is igaz, hogy azért 1000 hektáron, tetszik, nem tetszik, ki kell mondani, nagyobb eredményességgel és hatékonyabban tud termelni, mint mondjuk 10 hektáron valaki. Ez egy feldolgozóiparra is igaz, nem mindegy, hogy 200 ezer tonna kukoricát dolgoz föl valaki, vagy 1 milliót, egyszerűen olcsóbban tudunk termelni, és nem mindegy, hogy azt az 1 millió tonna kukoricát, azt mi közelről, mondjuk átlagban, nem tudom, 100 km sugarú körön belülről kell idehozni, ezáltal egy olcsóbb alapanyagot dolgozunk föl, mint a nyugati versenytársaink, vagy nem. És mivel ugye alapanyagból van több, nem a késztermékből, ezért inkább itt spórolunk logisztikai költséget, mint a késztermékek kiszállításánál.
Hát akkor itt elhangzott a bűvös szó, ami egyébként szinte nincs olyan iparág, ahol ne hangzott volna, főleg itt az elmúlt pár évben, bár gondolom, hogy ez azért mindig asztalon volt minden termelő vállalatnál, hiszen ez az alapja annak, hogy érdemes legyen dolgozni, és ez a nyereségesség, mert ugye a nap végén azért mégiscsak azért dolgozik bárki is, hogy a végén valami nyereségre tegyen szert, mert hát tehát abból nem lehet megélni, hogy vasárnap nem nyitunk ki, mondjuk.
Nem, hát de... ez így van. Hát így, említettem, folyamatosan fejlesztünk, folyamatos beruházásokat kell végrehajtani, a munkaerőt meg kell tartani, ott ez egy infláció követ,
de akkor ezek szerint...
fizetésemelést kell biztosítani. Tehát itt azért nagyon sok olyan tényező van, ami azt befolyásolja, hogy nem tudunk nulla eredménnyel működni.
Na most viszont a gazdáktól ezt sokszor elvárták, vagy nem tudom, hát sokszor az volt, hogy a gazdák már arról számoltak be, hogy ők tényleg már minden utolsó garasaikat is ráköltötték arra, hogy dolgozhassanak, csak nincs nyereség. És én oda akarok kiukadni, hogy most a kukoricakör, amelynek ön személyesen is az egyik alapítója, de hát a Hungrana, mint vállalat is mögött áll ennek a szervezetnek, mint ahogy nagyon sokan takarmányos cégek és az iparágból, meg a mezőgazdaságból nagyon sokan, kiírtak egy versenyt a gazdáknak, és díjazták is a legnyereségesebbeket. Tehát akkor most ez a fő cél, és a feldolgozóiparnak is az egyik fontos célja, hogy megtanítsák a gazdákat a nyereségtermelésre, és ne csak a termelésre.
Ez így van. Azt látjuk, ugye több száz vagy 1000 gazdával kapcsolatban lévén, hogy azért még mindig ez a szemléletváltás az nem zajlott le. És erre szükség van. Tehát ugye a mezőgazdasági termelés Magyarországon az egy adottság. Ugye a területünk felét megműveljük. Mezőgazdasági, szántóföldi növénytermesztést folytatunk, vagy zöldség-gyümölcstermesztést. Tehát van egy hagyománya, van egy kultúrája ennek. Viszont ugye az elmúlt 20 évben, azt lehet mondani, minimum 20 évben egy nagyon komoly támogatáspolitika férkőzött ide be, és hát az uniós csatlakozásunk után ugye egy nagyon komoly támogatási rendszert élvezhettek, és támogatásokat élvezhettek a gazdák. Erre szükség volt akkor, amikor ezt bevezették, illetve az Európai Uniónak a költségvetésének több mint az egy harmada, közel 40%-a az a mezőgazdasági támogatásokra fordítódik. Tehát maga az Unió is azt mondja ki, és azt mondta ki, amikor ez létrejött, hogy itt a vidék megtartó képesség, tehát hogy vidékről ne költözzenek az emberek, maradjanak ott, élhető körülményeket, tisztességes megélhetést biztosítsunk nekik, ahhoz bizony állni kell a versenyt az amerikai, dél-amerikai, vagy esetleg az ázsiai termelőkkel, ezért biztosítunk nekik forrásokat, hogy állják ezt a versenyt gyakorlatilag. Ezáltal ugye nekünk mindig lesz élelmiszerünk. Ugye azért a háború után voltunk, másik világháború után, amikor sokszor ez a probléma volt, és itt ugye az volt az egyik fő célkitűzés, hogy itt mindig legyen élelmiszer. Tehát hát kialakult egy támogatás.
Zárójelbe tegyük hozzá, ne felejts a szavát. A COVID alatt is látszott az, hogy Magyarországon van húsipar, igen, van tejipar, igen, és minden ilyen. Itt élelmiszerhiány nem nagyon volt. Talán néha nem értek oda szállítmányok, de ezek ilyen félnapos problémák voltak.
Így van. A legtöbb, illetve ez úgy korrekt, hogy nagyon sok mindenből, vagy a legtöbb mindenből önellátóak vagyunk, meg fölösleget termelünk. Sajnos vannak olyan termények, vagy termékek, amiből nem. Egyébként nem tudom, a hallgatók tudják-e, például a krumpliból, burgonyából nem. Krumpli egy abszolút alapélelmiszerünk, és nem tudunk annyit termelni valamilyen okból kifolyólag, mint amennyit megeszünk.
De visszatérve.
Visszatérve ugye az eredeti problémára, azt láttuk, meg azt látjuk, hogy ez a támogatás politika egyrészt szükséges volt, de valamiért el is torzította egy picit a gondolkodást, a mentalitást. Ugye ha valaki bajba került, akkor mindig az állam, vagy a Brüsszel, vagy bárki adott egy extra támogatást, egy mentővet dobott, amire még egyszer mondom, szükség van, mert hogyha egy ilyen termelő bezárja a kapukat, akkor ott gond van. Tehát az, nem azt mondom, hogy erre nem volt szükség, hanem azt mondom, hogy ezáltal, legalábbis itt a magyar viszonyokra vetítve ezt, azért az igazi verseny piaci gondolkodás az még mindig nem alakult ki. Ezért eddig a múltban olyan termelői versenyeket láttunk, hogy ki tud több tonnát termelni egy hektáron. És mi azt mondtuk, hogy nem számít, hogy hány tonnát tudunk termelni, hanem tudjuk fenntartatóan és nyereségesen és gazdaságosan termelni, és hogy az kell, hogy a fókuszban legyen egy termelőnél, hogy egy hektáron mennyi eredményt csinál.
Tehát mert nem az, hogy hány tonnát csinál, hanem hogy mekkora eredmény.
Mert lehet, hogy én 16 tonna kukoricát tudok termelni, óriási költségek mellett, egyébként nagyon nem fenntartató módon, de lehet, hogy 9 tonnát tudok termelni minimalizált költségekkel, minimalizált input kijuttatással, ezért nagyon fenntarthatóan. Ehhez szükség van precíziós gazdálkodásra, szükség van öntözésfejlesztésre, vízgazdálkodás fejlesztésre, meg alapvetően egy más mentalitásra. És mi ezt akartuk a kukorica körrel, több alapító társsal közösen létrehozni, hogy ez egy hosszú folyamat, ez évek lesz, mire szélesíteni, vagy hát terjeszteni tudjuk ezt a fajta gondolkodást, de nagyon hiszünk benne, hogy ez a jövő, és ehhez erre van szükség gyakorlatilag egy sikeres jövőhöz. És akkor az idei év volt az első, ahol gyakorlatilag tavaly összeállítottunk egy programot, egy fajta mérhetőségére, egy összemérhetőségét gyakorlatilag ennek a versenynek, hiszen ugye nagyon különböző módon, nagyon különböző technológiákkal gazdálkodnak, és egyelőre még csak meghívásosan 21 gazdálkodó vett részt, 2 területen öntözött és nem öntözött, de ugye még minden, tehát hogy van a forgatás nélküli, a szántásos, tehát még lehetne sorolni, hogy milyen egyéb járások vannak, de mi most az öntözött és nem öntözött tettünk különbséget, és hát ezek a, hogy mondjam, tehát az általunk legnagyobb szakmai megbecsültséggel bíró gazdákat hívtuk meg, akik azért nagyon értenek ahhoz, amit csinálnak, és hát azt gondolom, hogy nagy siker lett, ugye kiosztottuk múlt héten, illetve ezen a héten a díjazottaknak járó kitüntetéseket, díjakat, a Matén, Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen adtuk át a díjakat, és szeretnénk folytatni, és jövőre nem csak meghívás, illetve idén már, bocsánat, 24-ben, igen, tehát nem csak meghívásosan, hanem bárki csatlakozhat majd ez a versenyhez. És itt a cél az, hogy egymástól tanuljunk, tehát a cél az, hogy tudást osszunk meg a másikkal. Egy gondolkodásban, egy hozzáállásban, és konkrét szakmai trükkök elsajátításában is.
Tehát akkor itt nem csak verseny lesz, hanem egyébként az alapítók, és itt a Matét kifelejtettem, ami igen, egy nagyon fontos tagja ennek, hiszen a tudás onnan jön alapvetően, a szakemberképzés onnan jön. Tehát, hogy a verseny előtt, alatt akár igénybe lehet venni, tehát az nem kizáró ok, hogy valaki menet közben igénybe veszi a szakmai segítséget, hanem még az talán dicsérendő is, tehát ugye ez is a célokhoz között van, hogy ez legyen.
Abszolút, de hát a célunk az az, hogy gyakorlatilag ugye együtt kiértékeljük a tapasztalatokat, megosszuk egymással a tudást, ki mit csinált, ki milyen vetőmaga, milyen inputanyaggal, milyen géppel, milyen technológiával dolgozott.
Mert nagyon kevés az időnk, igen, de hogy az eredmény mi lett. Tehát már látszanak a célok, hogy ezek megvalósulhatnak ezzel a versennyel?
Igen, abszolút. Tehát, hogy ezek a gazdálkodók, akik velünk vannak és részt vettek ezen a versenyen, nagyon eltökéltek, nagyon dedikáltak abban, hogy igen, ez a jó irány, és ez a, tehát a versenyképességünk megtartása az eredményességünkön múlik, nem pedig a különböző kapacitásokon meg, hogy ki mit, mekkora kombájn van, vagy hány tonnát termelek, vagy nem tudom.
Tehát akkor ezek
nem számítanak.
Ezek a gazdák most már hirdetni is segítik ezt a dolgot.
Igen, de hát ez, ahogy mondtam, ez egy hosszú távú folyamat. Tehát most indultunk el, ez volt az első évünk. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamat. Minden ilyen kultúraváltás egyébként, ami egy cégben is végbe megy, vagy egy iparágban, az egy hosszú folyamat. Tehát a célunk az, hogy ilyen kis mikroközösségeként tudásmegosztás legyen a gazdák között, és nem csak és kizárólag ellenséget, meg versenytársat látunk, hanem gazdálkodó társat látunk. Ugye Magyarországnak ez egy ilyen sajátosság, ez is egy kultúránkbeli sajátosság, hogy termelőközösségek, beszerzési közösségek, értékesítési közösségek nem nagyon vannak. Más országokban működnek ilyenek. Tehát összeáll 15 gazda, és akkor együtt veszik meg a műtrágyát. Ugyanez a 15 gazda együtt értékesíti az áruját. Nagyon kevés ilyen van, nagyon-nagyon kevés jó példát látunk, és én azt gondolom, hogy ha más környező országok ezzel versenyképesebben tudnak működni, akkor nincs más lehetőségünk, ezt meg kell valósítani. És hát a Hungrana egyrészt, mint önálló entitás, egyrészt pedig a Kukorica kör egyik alapító tagjaként ebben szeretne segítséget nyújtani, ehhez platformot szeretne kínálni a termelőknek. Úgyhogy idén, 24-ben nagyon sok ilyen fórumot fogunk rendezni, cégen belül is, meg azon kívül is, mert azt gondoljuk, hogy hát utolsó pillanatban vagyunk. Tehát a környező országokban is drasztikus és nagyon komoly fejlődés megy keresztül a mezőgazdaságban, tehát nekünk lépést kell tudni tartani, és ehhez szükséges gyakorlatilag ez a hozzáállás és a mentalitásnak a megváltozása is.
Ez egy nagyon jó végszó lesz mára, és valóban a végszó lesz, mert az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Renk Zoltánnak, a Hungrana keményítő és izócukorgyártó és forgalmazó Kft. Vezérigazgatójának, hogy vendégünk volt és megosztotta velünk gondolatait. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek. Azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.